Dicsért el Séka Jézus Krisztus! Kedves testvérek, még a mai estét szintén egy történetírónak és a történetírásnak szentelem. Egyébként is kedves témám a történelem, és a mai estén a konstantinápolyi Szókratész, Szkolasztikos Szókratész történeti munkásságával ismerkedünk meg, de előbb egy pár gondolatot mondanék a történetírásról, főként ami az ókori, illetve a keresztény történetírást jellemezte. A történetírás nem azt jelenti, hogy valaki egymás mellé rakja az eseményeket. Vannak olyan hűséges naplóírók, Fodor András, Szent Kuti az író, akik évtizedeken át minden nap írtak naplót. Több tízezer oldal naplót írtak, de azt nem mondhatjuk történetírásnak. Az a napi eseményeknek a rögzítése. Talán mondhatnánk azt, hogyha valaki Facebookon minden nap leírja, hogy ő mit csinált, vagy mit látott, ez még nem történetírás. Ebből hiányzik egy koncepció, és hiányzik az összefüggéseknek a megkeresése. De mióta ember az ember, próbálta rögzíteni a vele történt kis és nagy eseményeket, ezért a messzi múltban nyúlik vissza a történetírás kezdete. Az egyiptomiak, babiloniak, főként az uralkodóikat, királyaikat, fáraóikat írták, egyes csatáikat, és ezért nem könnyű mindig eligazodni, mert nem lehet beazonosítani az időszámításukat. Talán még emlékszünk rá arra, hogy volt egy pár évvel ezelőtt egy olyan téveszme, hogy a Nagy Károly kora körüli idő az nem is volt. Tehát több száz év hiányzik az Európa történetéből, olyan blödséget mondtak, de hát nem igaz, mert hogyha mi egybevetjük például a kínai történetírásra, akkor tudjuk, hogy abban az időben mi volt. Na most hát így a fáraók korát, a babiloni kort is mindig össze kell vetni, mi már tudjuk. De ők csak, hogy így mondjam, magukkal voltak elfoglalva, amikor leírtak történeti eseményeket. A görögökkel kezdődött a történetírás, már említettem múltkor, bizonyos Hérodotosz személyéhez kapcsolódik, aki Krisztus előtti 5. században élt, és ő volt az, aki elkezdte a kronológiai sorrendet. Csakhogy a görögöknél a múlt az mitosszá vált. Tehát nem olyan kronológia, mint ami az európai történetírás, vagy akár csak a keresztény történetírás lett, még csak nem is legenda, hanem mitosz. Talán legeklatánsabb példája ennek mondjuk a maratoni győzelem, a maratoni futás. Mert azt úgy adja elő a görög történetírás, hogy az valami óriási nagy győzelem volt, holott a történetírók szerint Miltiadésznak nem voltak rossz esélyei, hogy megnyerje azt a csatát. Csak föl kellett nagyítani, és Hérodotosz leírja, hogy két nappal előtte, mert ott várakoztak több napig, mint a Mohácsnál a magyar csapatok, elindult, elküldtek egy harcost Athénbe. Ebből a harcosból lett aztán később a maratoni futó, akinek nevet is adtak. Úgy, mint például mi nevet adunk Duonis Titusnak. Mert a mai történetírás az, hogy nem volt ilyen szereplő, későbbiekben hozták, hogy hát volt egy Duonis Titusunk. Örülünk neki, hogy ez a legenda él. Na, ott is egy Feidipidész nevűt, akinek szájába adják a Neniki Kámen szót, hogy győztünk, összesítés meghalt. De ez nagy valószínűséggel legenda. Tehát nem volt olyan nagy győzelem, mint amilyennek bemutatták, annál is inkább, mert utána Miltiadészt Be is csukták a börtönbe, csalással, mindennel vádolták, és ott is halt meg. Hát, hogy mondjuk Dobó Istvánnal is történt ilyen. De őnáluk mitosszá vált a történelem a görögöknél. A keresztény történetírás ismerte a múltba tekintést, hiszen üdvtörténeti gondolkodása volt már a zsidóknak is, hogy miken mentek keresztül. És amikor mondhatnánk azt, hogy az első ismeretlen történetíró, a zsidókhoz írt levél szerzője, azt mondja, hogy sokszor és sokféleképpen szólt egykor Isten atyáinkhoz a proféták által. Akkor előtte ott van az a több proféta, és a végső időben eljött maga Jézus Krisztus. Az üdvösség abban a pillanatában, üdvösség történetének, amikor Isten mindent el akart mondani önmagáról, ahogy meg is tette Jézus Krisztus személyében. Nálunk a történetírás keresztényeknél Cezáriai Eusébiusszal kezdődött, aki két alkalommal már itten témát adott nekünk, aki kronológiai sorrendet készített. És a történelemnek minden kell viszonyítási pontja valamihez. A rómaiak azt mondták, hogy ab urbe condita, a város alapításától kezdve. A görögök azt mondták, hogy a görög és perzsa háborúk az ő győzelmeiket. Ahogy előbb említettem, volt Termopülé, meg volt Maraton. Onnét kezdik valójában datálni az ő igazi történelmüket. A keresztény történetírásban ez volt a konstantini fordulat. Amikor egy világ történeti jelentőségi dolog alakult ki, és onnétől kezdve az üdvösség történet és a világ történet valahogy egybe fonódott és fűződött. Egy későbbi történetíró, megint visszatérek a görögökre, bizonyos Poszeidónisz, ez a Krisztus előtti második században élt, kereste a koncepciót. Ő filozófus is volt, és történetíró. És kereste azt, hogy mi vezetett el idáig. Mint amikor valaki ma utána néz az első világháborúnak. Hát nyilván, hogy nem a Ferenc Ferdinánd agyonlövése volt az igazi ok. Az már csak ürügy volt. Már régóta készülöttek a háborúra. Tehát mi vezetett odáig? Ez a Poszeidónisz, ez filozófiával, ugye a bölcsességgel, az okoknak a keresésével a római görög történelmet világtörténetté tette. És ezt tette Cezáriai Eusébius is, onnétől kezdve, hogy a konstantini kort magyarázta, hiszen nem kisebb valaki, mint a nagy római birodalom császára volt az, aki keresztény ügyekben intézkedett, felszabadította a kereszténységet, és államvallássá is tette. Hát így aztán folytatódik az ő elképzelése, illetve munkálkodása, sok követője volt, de az egyik legnevezetesebb az a Szókratész, akinek egyháztörténeti munkái magyarul is olvashatók, Historia Ecclesiastica, ugye a latinossal mondva, egyháztörténet, számunkra, mivel görögül írt, bár lefordították nagyon korán örményre is, a patrológia görög atyái között van méghozzá 67. kötetben, ugye a Min sorozatban. Ez egy óriási nagy kötet, amiben benne van a Szókratész egyház története. Na most ő már még inkább azt a szemléletet viszi tovább, hogy a történelem az nem fátum. Tehát nem egy végzet. Ugye a muszlim mondja, hogy végzet. Az mindenbe az Allah akaratát akarja. Gyakorlatilag nincs is szabad akarat náluk, hanem úgy, ahogy Allah akarja. A keresztények miután a szabad akaratot vallják, azt mondják, hogy van egy játéka a történelemnek, de nem lehet olyan játéka a történelemnek, hogy az kicsúszson Isten gondviseléséből. Tehát megengedhet szörnyűségeket, de végül is övé lesz az utolsó szó, ezért Kairosznak is mondjuk, hogy egy olyan időnek, amiben a gondviselés rendezi össze a dolgokat. És hát ezt nem csak az egyházi történetírás mondja, hanem hát sokan mások is. Egy Jacques Barzun nevű amerikai történész, aki pár évvel ezelőtt nagyon hosszú kort élt meg, valami 100 évet, az utolsó 500 évét megírta a nyugatnak, Európának, Amerikának. Hajnaltól napnyugtáig. Nagyon szellemes könyv. És azt írja benne, miután annyi minden szörnyűség van ebben az 500 évben, úgyhogy ugye voltak, akik azt mondták, hogy hát ez a háborúk, gyilkosságok, kegyetlenségek története, azt mondja, ha valaki meg akarja érteni a történelmet, akkor társalkodnia kell az Istennel. Mert ő mondja, hogy annyi könyvet összeolvasott, és azáltal csak a tényanyag szaporodott föl az ő tudásába, és sok mindent nem tudott megfejteni. Hogy társalkodnia kell az Istennel. És hogyha mondjuk teológiai történetre gondolok, nevezetesen például egy neves teológusra, aki pár évvel ezelőtt halt meg, egy-két évvel, a Johann Baptist Metzre, aki a teológiájában azt mondja, hát ő a nyugati szenvedés történetből, a második világháború szenvedés történetéből, Auschwitzből, ezekből indult ki, ha a mit ér felünkön lett volna, akkor biztos, hogy a gulágot is belevette volna, hogy a történelem egyenlő a szenvedés történettel. Azt lehet mondani, hogy végig húzódik a szenvedés történet azokon az évszázadokon, amit az emberek megéltek. És az ő gondolata az, hogy éppen ezért Jézus Krisztusnak a küldetése nem csak a bűnből való megváltás szolgálta, hanem azt is, hogy lesz igazságszolgáltatás. Kell lennie a végén igazságszolgáltatásnak. No tehát a történelemnek ilyen szemléletei vannak, ami nagyon egybevág Szókratész egyház történetével, aki azt lehet mondani, hogy tárgyilagosabb, mint Eusébius. Említettem múltkor, hogy Eusébius elragadtatással beszélt Nagy Konstantinról. És szinte meg is feledkezett egyéb visel dolgairól. Nem így Szókratész. Ő már abban a korban született bele, mert úgy 380 körül született, már volt egy 50-60 éve a felszabadult kereszténységnek, sőt államvallás is volt már kereszténység, és 439-ig írt, hogy ő már látta az árnyoldalait is annak, hogyha például a birodalom első embere az egyház életében nagyon bele tud szólni. Tehát ő már sokkal kritikusabb és tárgyilagosabb. Foglalkozására nézve ügyvéd volt, és laikus volt, tehát nem volt pap, de igen jártas volt a teológiában. Egyébként a görög világra, tehát a keleti világra jellemző volt, hogy a 4.-5. században a piacon is teológiai témákat beszéltek. Tehát ezt feljegyezték, hogy akkor jött egy gyerek, Arius, vagy Nestorius, vagy bármelyik másik, akkor még a kofák is beszéltek erről a piacon, hogy mi van az egyházban, ki mit állít, és mi az igaz hit, mi az ortodox hit. Na tehát ő meg aztán, mint egy kvalifikált ember, különösen is beledolgozta magát a teológiába. És egy császár, a nagy Teodózius császárnak az egyik tudósa, mert volt 9 tudósa, én így fogalmazom meg, hogy talán az volt az ő tudományos akadémiája. Mert a császárok körül a ókorban voltak tudós emberek. És ott egy ilyen Theodoros nevű ember, nem Theodosius, az a császár volt, az egy ilyen magasrangú, tudós embere volt a császárnak, és fölkérte Szókratészt, hogy hát írja meg, kicsit folytatva Eusebiusnak a művét. Ugye Eusebius eljut 324-ig, a níceai zsinat előestéig. Hogy miért nem írta meg, tudjuk, mert a níceai zsinaton pengeire állították azt a kérdést, hogy vallja azt, hogy egy lényegű az atyával Jézus Krisztus, és ő benne volt ilyen hajlandóság Eusebiusban, hogy Isten fiának mondta, az atyától ered, de ezt vagy valahogy kerülte. Ott pedig a zsinaton az egy lényegűséget Szikla Szirádan kijelentették Áriusszal szembe, aki csak azt mondta, hogy hasonló istenségében Jézus Krisztus az atyához. És hát azért inkább nem írt arról, mint hogy magával egy kicsit szembe kerüljön. De ő már ugye vallja az ortodox hitet, és elkezdi 305-nél, 25 éves ember volt akkor, tehát sok mindent meg is életett, de ő is ugyanolyan volt, mint Eusebius, hogy mindent összegyűjtött. Neki meg már ott volt Eusebius, mert mindig hivatkozik is rá, mint ahogy ő írta. Hát ugye nem tudjuk az, hogy milyen viszonyban voltak egymással, mert végül is élhetett, meg találkozhattak is. Ő erről nem ír. 7 könyvben írta meg. Úgyhogy a könyv elején leírja, hogy fölkért engem ez a tudós ember, és akkor, mikor végére ír a könyvének, akkor azt mondja, hogy hát teljesítettem a kérést, amit annak idején Theodosius mondott nekem, vagy Theodoros mondott nekem, és azt mondja, mi pedig valahol itt abba hagyjuk a történetet, és azért imádkozunk, hogy békében éljenek szerte világon élő egyházak. Ezért, ó Isten szent embere, Theodoros, mi is, akik 7 könyvben teljesítettük azt a feladatot, amellyel megbíztál, téma nélkül maradtunk volna, ha nyugton maradtak volna azok, akik lázongásokat szeretik. Tehát magyarán azt a kort, amit ő megírt, hogy Biedermeier kor lett volna, amiben nem történt semmi, akkor nem lett volna témája. De mivel annyi minden történt, ezért tudott mit írni. Úgyhogy a történetírók nem nagyon szeretik az uborka szezon, mert nincs mit írni akkor, és akkor leírja, hogy a 7 kötetes mű pedig 140 évet tesz ki, hozzá, hogy olimpiász első évében kezdődik, és a 300 vagy 271. évében, és 305-ben az olimpiász szerint fejeződik be. És nyilván, hogy nem Krisztusra hivatkozik ekkor. Miért? Mert a Krisztus szerinti, Jézus Krisztus szerinti időszámítást vagy csak később a 400-as évek végén vezetik be. Ja, a 400-as évek végére hozzák be a Krisztus születése szerint. Ha ő Rómában lett volna, akkor Róma alapítását vette volna alapul. De mivel Konstantinápolyban volt, ezért az olimpiát. És hát nem az Exigiusnak a számítását. Na tehát ebben a 7 könyvben nagyon pártatlan szeretett lenni. Az abban is kitetszik, hogy volt egy forrása, egy Tyrannus Rufinus nevű műfordító és történetíró. Ezzel a névvel találkoztunk, csak mindig azt mondtam, hogy Rufinus. Ő volt az, aki Szent Jeromosnak egy ideig jó barátja volt, jó tollú műfordító volt, és a görög dolgokat áttette latinra. De ugyanígy írt történelmet is, de nem volt elég megbízható. És amikor rájött Szokratész arra, hogy Rufinusnak az adatai tévednek olykor, képes volt újra dolgozni a könyvét. Tehát lehet azt mondani, hogy az igazi tudományosság az Szokratésznél az abszolút tárgyilagosságot jelenti. Hát például talán még emlékszünk rá, amikor alexandriai Kürillosznál egy Hypatia nevű filozófus nőről öltek meg, de attól való félelmükbe, hogy a város kormányzójával, aki pogány volt, nagyon haverkodott, és attól féltek, hogy az ugyanúgy csinál majd, mint a hiteagyó Julián, akiről itt szót ejt a könyvébe, hogy volt egy császár, másfél évig volt igazából csak császár, de mindent vissza akart vinni a pogány világba, és üldözte a keresztényeket. Lerombolta a templomokat, meg sok minden rosszat csinált. És attól tartottak azok a keresztények, ha a város előjáróját, polgármesterét mondanánk mai szóval, visszaviszi ebbe a gondolkodásba, akkor nekünk jaj lesz. És akkor inkább megölték Hypatiát, amit nagyon erős szavak, hogy ez egy gyalázat, írja a Szokratész, amikor leírja azt, hogy ennek nem szabad lett volna megtörténnie, ennek a gyalázatnak, és azt mondja, ez rossz fényt vet még a magára, a pátriárkára is, hogy az ő pátriarkaságában ilyen megtörténhetett. És így fejezi be, hogy ez nem ki szégyenére vált Kürillosznak és az alexandriai egyháznak, hiszen teljesen idegen Krisztus tanait vallóktól a gyilkosság, a harc és az ehhez hasonló. Ez Kürillosz püspökségének negyedik évében történt. Tehát itt lehet látni, hogy mennyire tárgyilagos volt. Ő mélyen jövő keresztény ember volt, de ezt is leírta. És eszembe juttatja Humann Bálintot, aki Szegfi Gyulával a 20. század legnagyobb történésze volt, ugye a magyar nemzet történetét ők írták meg. 1925-ben volt egy katolikus nagygyűlés, és ő tartott egy nagyívű előadást az egyház és a történelem és katolicizmus címmel. És akkor leírja azt, hogy hát bizony nagyon elfogudott volt az elmúlt századokban a történetírás, erőteljesen a protestánsok javára billentette a mérleget. Mi azt mondja, elfogadjuk azt, ami érték volt, de nem adjuk azt, hogy ránk kenjenek olyan dolgokat, ami nem is történt meg, hanem meg kell látni az igazat. És akkor így fejezi be, nekünk nem kell katolikus történetírás. Nekünk pártatlan és tudományos történetírás kell. Az éppen fogja igazolni azt, amit mi vallunk. Mint hogy annak idején, mikor 13. Leó kinyitatta a levéltár jó részét, és akkor voltak, akik sopánkodtak, akkor most mi mindent meg fognak tudni. Azt mondja, ebből is fogják látni, hogy az egyház isteni eredetű. Még a bűnök ellenére is. Tehát például leírta a Hypatiát is. És akkor miket írt tőle? Leírta a zsinatokat, a niceait, a efezusi zsinatot, ahol Szűz Máriát Isten anyjának mondják ott a Nestorius tagadás ellenébe. Hitvallásokat, eretnekségeket. Egyébként ugye nem csak a niceai hitvallás van, hát hitvallás volt a Péteré is, amikor azt mondta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És ezt a hitvallást aztán mindig bővítették. És a niceai hitvallás, az apostoli hiszekedjünket, amit szoktunk imádkozni temetéseken, ami nagy valószínűséggel a az első századoknak a kereszteléskor mondott hitvallása volt, azt bővíti ki. Na de ilyen bővítések nagyon sokféle formában megtörténtek, úgyhogy amikor egy ilyen püspökség tartott egy zsinatot, akkor fontosnak tartotta, hogy az ő hitvallásukat gyakorlatilag variálták a nicai hitvallást. Akkor ezeket mind leírja. Leírja a császárok életét, akiket így felosztott, hogy vannak köztük jámborok, mint Nagy Konstantin, eredt nekik, mint Valens császár, pogányok, mint Julianus, és ezzel, mint egy mintát adott a középkori történetírásnak. Mert ha megnézzük a középkori történetírást, ott is, ugye hát, akiket kiemelnek, Szent István, Szent László, jámborságukat, másiknak kiemelik a eretnekségét, hogy a hitbe ilyen és ilyen volt. A harmadiknak kiemelik, hogy hát bizony megmaradt pogánynak, egy Kun László, vagy, és így tovább. Tehát a minta erre a ókori egyháztörténészre megy vissza. Aztán leírja az egyházatyáknak a sorsát, hogy hogy bántak el Atanázzal, Aranszájú Szent Jánossal, Origenésszel. Leírja, hát a zsinatról csak annyit, hogy a nicai zsinatot nem olvasom itt fel végig, hogy meghívta őket Niceába, a császár elrendelt, hogy mindegyiküket minden nap bőségesen lássák kell élelemmel. És akkor itt hivatkozik Eusebiusra, kiemeli azokat a nagy püspököket, akik, hogy így mondjam, szóvivők voltak, megjelent a császár, így írja. Következő nap egy helyre gyűltek össze, mind a püspökök. A császár is megérkezett utánuk, amint belépett középre állt, és lesemült addig, amíg a püspökök fejbiccentéssel nem intettek neki. Ilyen nagy tiszteletet és megbecsülést tanúsított a császár ezekkel a férfiakkal szemben. Amint az alkalomhoz illően csend lett, a császár trónjáról azonnal buzdító beszédet intézett hozzájuk. És akkor itt jön egy nagy buzdító beszéd, és hogy most már egységre kell jutni, hogy a Jézus azt parancsolja, hogy legyen bűnbocsánat, bocsássunk meg testvéreinknek, és hirdessük meg az igaz hitet. És akkor utána jön, hogy így hangzik a hitnek az összhangja, amelyet Nikeában vagy Nikaiában összegyűlt nagy zsinat hangosan tett közhírré. Hiszünk egy Istenben, mindenhatatyában, így megy tovább, ismerjük világosság a világosságtól, és így tovább. És akkor végén azt mondja, ezt a hitet 318-an ismerték el, és fogadták szívesen. És amint Eusebius mondja, egyhangulag, egyetértőleg aláírták. Csak öten voltak, akik nem helyeselték, mert ellenezték az egylényegű kifejezést. És utána erről hosszasan megemlékezik. Hát milyen jó, hogy volt egy ilyen hiteles tanúskodás erről. Akkor például elmond ilyeneket, én most ebből csak szemelgetek, hiszen nincs idő, hogy részletesen magyarázzam. Kibővíti Büzánciont, amit hatalmas várfalakkal vett körül, különféle épületekkel ékésítette, egyenlővé tette a császári Rómával, elnevezte Konstantinus városának, Konstantinápolynak, és törvénnyel rendelt el, hogy második Rómának címezzék. Tehát kibővíti az ősi Bizánc városát, és azt mondja, hát most már legyen Konstantinápoly. Ugye? Az ő magáról elnevezett város pedig hívják második Rómának. Ez ugye az egyházi rangsorát jelenti, hogy van első Róma, de most már ő leszek a második Róma. Egyébként az oroszok Moszkvát tartják harmadik Rómának, úgy zárójelbe mondom, hogy ők a harmadik Róma. Akkor leírja a császárnak a halálát, hogy mikor megbetegedett, akkor elmegy Konstantinápolyból, Hellenipolisba hajózott, hogy annak környékén levő természetes hűs forrásokat igénybe vegye. Amikor azonban érezte, hogy súlyosbodik a betegsége, felhagyott a fürdőkkel, és Nikodémiába indult. Egyébként ott halt meg Tököl Imre is. Ahol elővárosában tartózkodva felvette a krisztusi keresztséget. Már fél lábban sírba volt, ugye akkor vette föl a krisztusi keresztséget, mint tudjuk Eusébiustól. És akkor megmondja, fiaira, mit hagyott, hogy tagyta a birodalmát, ez is elmondja. Akkor a császár temetését, a császár testét a hozzátartozók aranykoporsóba fektetve Konstantinápolyba szállították át, a palotában magas emelvényre helyezték nagy katafalkót, ugye tisztelettel és testőrséggel vették körül, mintha még élne, és mindaddig így tettek, amíg valamelyik fia meg nem érkezett, mert ezek a birodalom valamelyik részén voltak. Ezután, mikor megérkezett a keleti részekről Konstantius császár temetésében, császári temetésében részesítették, és az apostolokról elnevezett templomban helyezték el, amelyet épp erre a célra épített, hogy a császárok és a papok ne legyenek távol az apostolok erekéitől. Azt akkor itt jön a sum, vagy 65 évig élt Konstantius császár, 31 évig uralkodott, és így tovább mondja el is, hogy a hónap május 22-én halt meg Olimpiás 278. évében. És akkor, mivel 7 könyvből áll, az, hogy ez a könyv 31 évet ölel fel. Tehát ennyire precíz volt ez a jó Szókratész. Ezt is leírja. Akkor leírja azt, hogy hogy fosztották ki Rómát a barbárok. Ebből is egy kis részt olvasok. Ezt mondja, ugyanebben az időben történt, hogy Rómát bevették a barbárok. Egy bizonyos barbár Alarich, aki a rómaiak szövetségese volt, és együtt harcolt Theodonius császárral az Eugenius zsarnok ellen folytatott háborúban. Miért is római méltósággal tisztelték meg, nem elégedett meg sikerével, de nem állt szándékában uralkodni sem, hanem Konstantinápolyból eltávolzva a nyugati részekre vonult. Mikor Illíriába ért, hirtelen fosztogatni kezdett, tesszálok szálltak vele szembe, ott a tesszalonikaiak, ugye, amikor átkelt a Peneios folyón, és elért a Pindrosz hegységig. És akkor odaér, hogy ezután katonái mindent megsemmisítettek, ami csak útjukba került, és végül Rómába érkeztek. Ki is fosztották. Csodálatos műemléknek legtöbbjét felgyújtották, kincseit elrabolták. A szenátus sok tagját különböző kínzásokkal kivégezték. Alarich játékszernek tekintette a császárságot, és egy Attalos nevű embert nevezett ki császárrá. Az egyik nap megparancsolta, hogy császárként emeljék a parzsra, a másik nap pedig elrendelte, hogy taszítsák rabszolgasorba. Tehát, hogy mint egy elégtételt vegyen a császárokon, és akkor ezt így hosszasabban leírja, hogy kik voltak akkor Rómának a püspökei. És hát ami nagyon tanulságos és szép, így ezt úgy teljes terjedelmében is, én felolvasnám, hiszen benne vagyunk a nagybőti időszakba, és Szent Irona, aki Nagy Konstantin anyja volt, hogyan találta meg Krisztus keresztjét, és hogyan épített ott templomot, ami mind a mai napig fönnáll, a betlemi születésbazilika. Ez most ennek a nagybőti időszaknak egy szinkron olvasmánya, hiszen épp ezt az időt éljük. A császár anyja, Irona, akinek a nevéről császár az egykori Drepané falut Helenopolisnak nevezte el, ugye a Helén az Ilona, miután várossá tette. Álombeli utasításra Jeruzsálembe ment. Az egykori Jeruzsálemet olyan pusztának találta, mint a csőszkunyhó, amint a próféta mondja, és szorgosan kutatott Krisztus sírja után, ahol eltemetve föltámadt. Nehezen ment ez, de Isten segítségével megtalálta. Miért volt puszta? Mert a Barkopa féle lázadásba, ez már 130-ban volt Krisztus után, akkor nagyon-nagyon lerombolták a megmaradt Jeruzsálemet, sokkal jobban, mint Krisztus után 67-ben. Röviden elmondom, mi volt az oka, hogy nehezen találta meg. Akik keresztény módra gondolkoztak, a szenvedés ideje után tiszteletben tartották a sírt, akiket viszont elrettentett a krisztusi tan, földdel hányták be a helyet, pogány szentélyt emeltek fölé, amelyben Afrodité bálvány szobrát állították fel. Így aztán nem tettek említést a helyről. Ez tehát már régen történt, de tudomására jutott a császár anyjának. Ledöntötte az Isten szobrot, és amikor kiásta és kitisztította a helyet, három keresztet talált a sírban. Egy boldogságosat, amelyen Krisztus volt kifeszítve, és két másikat, amelyen a vele együtt megfeszített két gonosztevő halt meg. Velük együtt rábukkant Pilátus táblájára is, amelyen különféle nyelveken felírva hirdette, hogy zsidók királya a keresztre feszített Krisztus, ugye görögül, héberül, latinul. Mivel pedig vitatott volt, hogy melyik is az a kereszt, amit keres, tovább gyötörte a szomorúság a császár anyját. Nem sokára véget vetett a szomorúságnak a jeruzsálemi püspök, akinek Makáriosz volt a neve, és a hit segítségével megoldotta azt, ami kétséges volt. Jelet kért ugyanis Istentől, és meg is kapta. Ez volt a jel. Az egyik ottani asszony, akit már hosszú idő óta betegség gyötört, halál veszélybe került. A püspök intézkedett, hogy hozzák el mindegyik keresztet a haldoklóhoz, mert hidd benne, hogy felgyógyul az asszony, ha megérinte a drága keresztet. Reményében nem is csalódott. Amikor ugyanis rátették azt a két keresztet, ami nem az úré volt, semmit sem javult a haldokló állapota. Amint viszont rátették a harmadikat, az igazit, rögtön felgyógyult a haldokló és visszanyert egészségét. Így módon találtak tehát rá a keresztfára. A császár anyja pompás templomot emelt a sírhelyén, új Jeruzsálemnek nevezte el, szemben a régivel és az elhagyatottal. A keresztnek egyik darabját, amelyet ezüst tartóba foglaltatott, ott hagyta emlékeztetőül azoknak, akik meg akarják szemlélni, a másik darabját pedig elküldte a császárnak. Ő, amit megkapta, mivel hitte, hogy teljes biztonságban lesz a város, ha ott a keresztet őrzik, elrejtette saját szobrába, amely Konstantinápolyban az úgynevezett Konstantinus Fórumon levő hatalmas bíbor színű oszlopon áll. Ezt szájhagyomány alapján írtam le, de majdnem minden konstantinápolyi azt mondja, hogy így igaz. Mikor pedig ekkor még olyan 30 év lehetett az idő, amikor ő ezt leírta, ahhoz képest. Mikor Konstantinus megkapta azokat a szövegeket, amelyekkel Krisztus kezét a kereszthez erősítették, mert ezeket is elküldte neki anyja, mivel megtalálta őket a sírban, kengyelt és sisakot csináltatott belőlük, és ezeket viselte a háborúba. Hát szép. Bőségesen gondoskodott a császár összes építő anyagról, ami a templomokhoz szükséges volt. Megírta Makáriosz püspöknek is, hogy sietesse az építkezéseket. A császár anyja, aki az új Jeruzsálemet építette, egy másik, nem kevésbé pompás templomot emeltetett a betlehemi barlangnál is, ahol Krisztus tesz szerint született, valamint egy harmadikat a mennybe menetel hegyén is. Annyira buzgolkodott ezekben a dolgokban, hogy még az asszonyok rendjében is együtt imádkozott velük. Tehát az ősegyháznak volt egy olyan, vagy az ókor egyházának nem szerzetes rend, hanem jobbára özvegyekből álló csoportosulása, ez volt az asszonyok rend. Hát ilyen szent asszonyok, ma így mondanánk, hogy a rózsafűzér társulat, na ezek közel elment és együtt imádkozott velük. Az egyházak törvényében feljegyzett asszonyokat, a szüzeket is étkezésre hívta, saját jószántából maga szolgált fel, és tálalta az ételt az asztalokra. Sok ajándékkal halmozta el az egyházakat és szegényeket. Isten félelemben élte le életét, és körülbelül 80 éves korában halt meg. Testét a fővárosba, a második Rómába szállították át, és a császári sírboltba temették el. Hát egy semmi túlzás nincs benne, amit ő leír. Hát azt mi tudjuk más helyekről, hogy amikor aztán bebizonyosodott a keresztnek a valóság, hogy ez lett Krisztus keresztje, akkor volt szeptember 14-én a Krisztus keresztjének a fölmagasztalása. Régen két ünnepe volt a keresztnek, volt egy, mikor megtalálták, és volt egy májusban, de az még akkor volt, amikor Hérakleosz császár a perzsáktól visszaszerezte, mert a ilyen talizmánt láttak benne a perzsák is, ellopták. Hát tudjuk, amikor a betlemi templomot, amit Szent Ilona épített, azért nem fosztották ki, mert ilyen mozaik-szerűen a templom külső oldalára fő voltak festve a napkeleti bölcsek. És akkor azt mondták, de hiszen ezek olyanok, mint mi vagyunk, és megkímélték a betlemi templomot. De ellopták a keresztet. Elvitték, és visszaszerezte Hérakleosz császár, és az volt a második ünnep májusban. De amit mi ünneplünk, szeptember 14-én, ja, Szent Kereszt fölmagasztalását, az erre az eseményre megy vissza, hogy Makariosz, a pátriarka, jeruzsálemi pátriarka, fölmagasztalt, az annyit jelent, hogy magasba emelte a keresztet, és még azt is tudja, hogy ezt kiáltotta, hogy Kyrielle eleison. Uram, irgalmazz! És leírják a történetből, az ott lévők letérdeltek, és ugyanígy fohászkodtak, hogy Uram, irgalmazz! Ja, Krisztus keresztjének a története, de itt ugye ebben egész hitelesen van leírva, és azt tudjuk meg belőle, ami a 300-as évektől, ugye a 400-as évek első harmadáig, 39-ig történt, és milyen jó, hogy van nekünk ilyen történetírásunk. Hát sok mindent leírő itt ebben a könyvében, mit tudom ilyeneket is, hogy a császár kiirtotta a pogánság babonáit, sok templomot emelt különböző helyeken, ezek ilyen részlet dolgok voltak, amit hát leír, és hát múlt vasárnapi predikációban mondtam azt, hogy az egyház történetében tudjuk, hogy megkísérelték a zsidók az újra Jeruzsálemben az áldozat bemutatását, én tudtam régebben is, de itt van leírva, a császár a zsidókat is arra ösztönözte, hogy áldozatot mutassanak be a jeruzsálemi templom helyén, és akkor, mikor áldozatot akarnak bemutatni, akkor ottan hatalmas földrengés van, és a zsidók ettől való félelmükbe be is fejezték az áldozat bemutatást is. Hát, mint tudjuk, most sincs áldozat bemutatás, csak hát ilyen imádságos együttléte a zsidóknak, ami általában olyan, mint a zsinagógai istentisztelet. Milyen jó, hogy konstantinápolyi Szókratész mindezeket leírta, és tudomásunk van a keresztény ókorról, ami ismétel.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Imádkozzunk együtt! A fájdalmas rózsafűzér következik.